Köszöntöm a hallgatókat, az Inforádió Bormagazinjának mikrofonjánál Sánt András. A február a furmint hónapja, mai műsorunkban erről a szőlőfajtáról lesz szó tehát. Hallhatnak a furmintból készült borokról, bemutatunk egy kiemelkedő Tokaj hegyaljai termőhelyet, és megkérdezünk egy szőlészborászt is. Tartsanak velünk!
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Miért a február lett a furmint szőlőfajta hónapja? Domanics András ezt is megkérdezte Kézdi Dánieltől, a rendezvénysorozat ötletgazdájától.
Február 1-e furmint nemzetközi napja, illetve február furmint hónapja. Miért éppen február?
Alapvetően, amikor ezt 2010-ben indítottuk, akkor egy fontos szempont volt az, hogy a február az egy olyan szakasza volt az évnek, amikor viszonylag kevés boros rendezvény volt, tehát tulajdonképpen az egész borásztárdalom meg borkedvelőknek ez egy ilyen lyukasabb időszaka volt az évnek, illetve nagyon fontos az, hogy a borászok ilyenkor még jobban ráérnek, hiszen bár ilyen időben, mint most van, már elkezdődnek a szőlőben a munkák, de normál esetben ez a téli időszak az, ami egy nyugisabb időszak, tehát jobban részt tudnak venni ilyen rendezvényeken, jobban el tudnak menni a fogyasztókhoz. Tehát ez volt az egyik gondolat, illetve a másik pedig, hogy a furmintnak a legfőbb karaktere az általában jól társítható azokhoz a hagyományos téliesebb ételekhez, mint mondjuk egy töltött káposzta, vagy gondoljunk azokra a hegyi sajtokra, a érettebb sajtokra, amik inkább ilyenkor fogyasztanak az emberek, ami ebben az időszakban van. Tehát ez a két dolog az, ami összevágott, és ezért gondoltuk azt, hogy ez egy ideális időpont lenne ennek.
Február a furmint hónapja. Ez a gyakorlatban mit jelent? Hogyan népszerűsítik a borfajtát?
Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy van minden évben egy nagy kóstolónk, ez minden évben a február első csütörtökje, ami most egy érdekes egybeesés, ez pont február 1-ére esik, illetve van rengeteg társrendezvényünk, évek óta van Debrecenben, Miskolcon, Mádon, Kassán, tehát egyre több helyen ezek is viszonylag nagy kóstolók, mert ezek is 3-500 fős kóstolók. Ehhez képest tulajdonképpen, ami még nagyon fontos, hogy rengeteg étterem bont ilyenkor több furmintot, illetve rengeteg borkereskedés, borászatot, mindenféle kedvezményt a furmintokra, szerveznek mini vacsorákat, mini kóstolókat. Tehát tulajdonképpen ez volt az alapötlet is, és ez most így a 9. évre beérett. Amellett, hogy vannak nagy rendezvények, nagyon fontosak azok a kicsi műhely rendezvények vagy kóstolók, ahol mondjuk 10-20-30 ember le tud ülni egy-két palac furminta, és átbeszéli ezeket az élményeket, amik a furminta kapcsolatban előjönnek. Ilyenből idén már több száz van. Tehát azt gondolom, hogy elértük azt a hatást, hogy egész hónapon keresztül egymástól teljesen független szervezetek, emberek, kereskedések, borászatok szerveznek a furminttal kapcsolatos rendezvényeket. Mi ezt próbáljuk támogatni, ennek adunk egy háttérmarketinget, illetve ösztönözzük a borászokat arra, hogy nyissanak a fogyasztók felé, és mutassák meg, mit tud a furmint.
Mennyire népszerű ma Magyarországon a furmint?
Nagy rendezvényeket nézem, akkor gyakorlatilag 9 év alatt 4-szer annyi kiállítónk van, és 10-szer annyi fogyasztónk. Tehát ez egy mutatószám, de hogyha a kereskedelmünket figyeljük, akkor is jól látszik, hogy a száraz furmintnak az előretörése az elmúlt 5-10 évben az egy nagyon komoly eredmény volt, és ez változatlanul egy növekvő tendencia. Tehát én azt gondolom, hogy nem beszéltünk arról, hogy furmintőrület van Magyarországon, de egyértelmű, hogy a furmintnak megerősödtek a pozíciói, és egyre többen keresik és fogyasztanak minőségi furmintokat.
Nemzetközi szinten mennyire kedvelt a furmint?
Nemzetközi szinten nagyon nagy a verseny, tehát azt látni kell, hogy tulajdonképpen minden bortermelő ország ugyanazokra a piacokra próbál bejutni, ezért ez egy nagyon komoly verseny, de itt is van előrelépés, és olyan szempontból jó helyzetben van a furmint, hogy a külföldi fogyasztók keresik a helyi fajtákat, a helyi érdekességeket, illetve azokat a fajtákat, amik jól meg tudják mutatni a terroára, a helynek a különlegességét, a helynek az adottságait. A furmint erre teljes mértékben alkalmas, és még az is egy szerencsés összeesés, hogy a furmintot viszonylag jól ki tudják ejteni idegen nyelvű emberek is. Tehát az alap szerintem adott, érdemes ezzel a fajtával külföld fele menni. Természetesen itt marketingre rengeteg energiát és pénzt el lehet költeni. Az, hogy mennyire egységes a marketing, az egy fontos kérdés, és jó lenne, hogyha 5-10 éves távlatokba tudnánk előre gondolkodni, de a furmint értékesítés megindult több csatornán, tehát egymástól független állami csatornákon is, és magáncsatornákon is, növekszik. Tehát az eladásokból az látszik, hogy növekszik, a nemzetközi vásárokon kimondottan keresik a furmintot, és minden olyan versenyeredményen látszik, hogy érdemes ezzel foglalkozni.
Az értékesítés növekszik, de nő-e a hozzátartozó termés Magyarországon?
Mindenképpen. Ez is egy érdekes tendencia, ugye furmint elsősorban Magyarországon Tokajjal köti össze mindenki, illetve a következő, ami eszébe jut az embernek, a Somló. Mi azt látjuk, hogy egyre több furmint ültetvény van a Balaton körül is, illetve olyan borvidékeken is megjelenik a furmint, ahol kevesebb volt korábban, például a Mátrában, tehát egyértelműen növekszenek az ültetvény mennyiségek, és ami nagyon fontos, korszerű ültetvényeket kell most már elképzelni. Tehát jól látszik az, hogy azok a termelők, akik hosszú távon gondolkoznak, és minőségben gondolkoznak, ők nagyon fontosnak tartják azt, hogy jó minőségű ültetvények legyenek, megfelelő klónokkal, tehát ez a fajta folyamat is elindult.
A korszerű ültetvény, ez a gyakorlatban mit jelent?
Korszerű ültetvény általában azt jelenti, hogy nagy a tőkeszám. Tehát korábban 2-3-4 ezres tőkeszámokkal dolgoztak Magyarországon, míg mondjuk egy nyugat-európai csúcsültetvényen 1 hektárra vetítve 10 000 tőke volt 1 hektáron. Nagyon röviden és nagyon leegyszerűsítve azt kell mondani, hogy az az ideális, hogyha egy hektáron belül minél több tőkéről, minél kevesebb szőlőt tud leszedni egy termelő. Ez mutat a minőség fele. Tehát nagyon fontos az, hogy a mennyiség egy hektáron belül nagyobb legyen. A mostani korszerű ültetvények már 5-6 ezer tőkénél is kezdődnek Magyarországon. Illetve az is fontos, hogy az évek folyamán, ahogy ugye tönkre mennek bizonyos tőkék, és pótolnak, egy ültetvény vegyessé válik. Tehát fontos az, hogy ezt folyamatosan olyan klónokkal pótolják, illetve adott esetben újra telepítsék, amitől egy terület egységes lesz, és a termelőnek nem azon kell gondolkodni, hogy az egyik tőkéről mikor kell születelni, a másikról mikor, hanem egyszerre érjék el azt az érettséget. Tehát a korszerűsítés az elsősorban erről szól.
Kézdi Dánielt, a Furmint február ötletgazdáját hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Tokaj hegyalja egyik legendás dűlője a Mádi öreg király, amelynek mintegy 80%-án furmint terem. Ebben a dűlőben már 1280-ban bizonyítottan szőlőt műveltek, nem meglepő tehát, hogy a Bartapince borásza Újvári Vivien illő tisztelettel beszél a területről.
Ez egy legendás szőlőterület, az öreg király dűlő, ez mennyiben jelent mást a szőlészeti munka szempontjából?
Ezt el kell mondanom, hogy külön szőlésze van a cégnek, Hajdú János, és ami nagyon fontos a szőlőterülettel kapcsolatban, hogy ez az egyik legmagasabb szőlőterület Tokajhegy alján, és a legmeredekebb is, így a művelés az kihívásokkal teli. A szőlőterület 50%-a az ugye gyalogművelésű, egyszer egy méteres térállású, illetve 1,4x0,8 méteres térállású, illetve az egyszer egy méteres térállás az bakművelést akar. A bakművelés az úgymond a tradicionális magyar szőlőművelési mód, ami azt tartalmazza magában, hogy a szőlőfürtök nagyon közel vannak a földhöz, így még több mineralitást, még több ásványi anyagot tud felszívni magába a szőlőtőke. Illetve előnye még az is, hogy a kövek, ez egy nagyon köves terület, a kövek visszaverik a nap melegét, így egy kicsit gyorsabban is érik ott a szőlő. Maga a terület, az öreg király teraszai egy nagyon-nagyon köves, riolit, tufás, vörös agyagos, zeolitos terület, aminek a művelése rendkívül nehéz. Több kapát összetörünk, több két ágú kapát összetörünk ott évente. A permetezésről még annyit mondanék, hogy ugye 100% bioorganikus szőlőterület vagyunk. Itt belemennék egy kicsit a történelembe. Ugye 1285-ben említették először a Királyhegyet, mint szőlőterületet, majd 1664-ben először Öreg Király néven emlegetik a mai teraszos részt. 1960-ban viszont kivágták a szőlőterületet, mert hogy nem volt alkalmas mennyiségi szőlőtermesztésre, és ekkor kerültek a peszticidek, felszívódó permetszerek Magyarországra, így gyakorlatilag az 1960-as, 70-es, 80-as éveket átaludta a szőlőterület, és amikor a Barta család úgy döntött, hogy megvásárolja, 2003-ban ezzel párhuzamosan azt a döntést is meghozták a tulajdonosok, hogy ők bizony nem fognak felszívódó szereket használni, ha már ilyen hosszú ideig bio volt, ami azt jelenti, hogy örökké bio volt a terület, így ma is így dolgozunk, és ugyanezeket az elveket használjuk a borkészítésben is. ami nagyon érdekes, és a szőlőterület fontosságáról tesz tanúbizonyságot, hogy a kőfalak, melyeket a 13. században kézzel hordtak össze, kézzel építettek, azok megmaradtak, szinte 100%-os biztonságban, és csak a szőlőterületet kellett 2004-2005-ben újra telepíteni. És ez valahogy vicces is, ha az ember ott jár egy ilyen területen, hogy ez a kontraszt, hogy a 13. századi kőteraszok között ott van ez egy 10 éves fiatal ültetvény, és ez egy óriási élmény. Úgy gondolom, hogy mindenkinek egyszer meg kellene néznie az életben.
Újvári Vivient, a Mádi Barta pincészet borászát hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében Szepsi Istvánt kérdezzük a furmint szőlőfajtáról. Tartsanak velünk a hírek után is.